8 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, és arra ösztönzi tagjait, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A hazai építőipar felkészültsége jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását célzó feladatok megvalósításához. Kolyi László elnök arra kéri a vízépítési, mélyépítési és mérnöki tapasztalattal rendelkező tagszervezeteket, hogy kapacitásaik felajánlásával segítsék a projektet. A szakszövetség kiemelte, hogy az összefogás kulcsfontosságú a nemzet stratégiai beruházás határidőre történő sikeréhez. Szabadon választhatnak árértékarányú iratkezelő rendszert a közigazgatási intézmények a továbbiakban, így nem kötelező a Poseidon iratkezelő rendszert használniuk, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a piac felszabadításáról szóló kormánydöntés nyomán a hivatalok már töredékáron kapnak indikatív ajánlatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az ügyben korábban feljelentést tett, miután egy átvilágítás során kiderült, a versenyt mellőző, államra előnytelen szerződések miatt 2019 óta több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Poseidonért, a Krétáért és a Neptunért. A szőlő ültetvényeket pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt plusz jogokat kapnak a hegybírók, akik a jövőben minden kockázatosnak ítélt terület művelését ellenőrizhetik, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. Ha a földhasználó vagy a tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, a hegybíró azonnal elrendelheti a közérdekű kivágást a fertőzés megfékezése érdekében. Kártalanítást ráadásul az a tulajdonos kaphat, aki vállalja, hogy 5 éven belül újakat telepít a felszámolt tőkék helyére. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki Facebook bejegyzésében jelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Láng Gézát 2025 elején jelölték a Magyar Posta élére, pályafutása során korábban dolgozott a postabiztosítónál, valamint helyettes államtitkárként is segítette a vállalat működését. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 21 000 munkavállalót foglalkoztató társaság 2025-ben 304 milliárd forint nettó árbevételt és 16 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton technikum működése ne kerüljön veszélybe, közölte Bóna Szabolcs tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, hogy megvédik a több mint egy évszázados kertészeti iskola jövőjét, amelynek diák létszáma az elmúlt években jelentősen növekedett. Bóna Szabolcs jelezte, az MTK olyan folyamatot indított el, amellyel a már 102%-os kihasználtsággal működő technikum épületébe költöztetné az általa tervezett Brüll Alfred sportiskolát. A horvát erdőtüzek magyar károsultjainak érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójuk asszisztencia szolgálatával, mivel a különböző szerződések eltérően térítik meg a rendkívüli helyzet költségeit, hívták fel a figyelmet a PannonSafe szakértői. A füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedettek esetében a sürgősségi orvosi ellátást és a betegszállítást fedezi az utasbiztosítás, míg a megsemmisült személyes tárgyakra a podgyász biztosítás nyújthat védelmet. az evakuálás, a szállásváltás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése szerződésfüggő, ezért a jelentősebb kiadások előtt érdemes egyeztetni a 24 órás segélyvonallal. A szakértők kiemelték, az autók tűzkárára a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet, baj esetén pedig a konzuli szolgálat is segítséget nyújt.
Az időjárásról.
Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem baj, ha elmondod néha azt, hogy mi bánt. Nem baj, ha átalszod az egész éjszakát, és néha nem baj, ha közben hozzád ér az első fény. Ha felébredsz, majd mondd el, hogy mi mennyit ér. Nem baj, ha gondolatban máshol jászok el. Felzárkózhatnak, és ha nem megy ennyivel, elmondtad. Más a flow, de máshol megint másmilyen. Ha komoly, ott leszünk az egy mindenkivel, mert tudod, szép vagy, szépnek lát a világ. Innen úgy néz ki, hogy nincsen nagyobb hibád. Hidd el, szép vagy, szépnek lát a világ. Innen úgy tűnik, hogy nincs kisebb vagy nagyobb hibád. Rá, ha ver, ha menni kell. Ott a taxi, holnap hív, ha ennyi kell. Én is elleszek, otthon nincsen kibánt. Át is úszhatom az egész éjszakát. Nem baj, ha elveszel, nem baj, ha megtalálnak. Hidd el, úgy kell lesz falat kenyér a világnak. Nem baj, ha tönkre teszel, vagy ha tönkre tesznek. Egy kis napot még a hold is elvisel, mert tudod, szép vagy, szépnek lát a világ. Innen úgy néz ki, hogy nincsen nagyobb hibád. Hidd el, szép vagy, szépnek lát a világ. Innen úgy tűnik, hogy nincs kisebb vagy nagyobb hibád. Hidd el, bármit hallasz, jöhet a csillagos ég. Te énekelsz a legszebben, és ennyi elég. Hidd el, bármit hallasz, jöhet a csillagos ég. Te énekelsz a legszebben, és ennyi elég. Ennyi elég. Nem baj, ha megöregszel, és nem lett glóriád. Lehettél az iskolában a legjobb fejdiák. Számot adsz majd úgyis a nagy világnak. Itt egy érme, dobd a gépbe, sorba állnak. Szép vagy, szépek lát a világ. Innen úgy tűnik, hogy nincsen nagyobb hibád. Hidd el, szép vagy, és szépnek lát a világ. Hidd el, úgy tűnik, hogy nincs kisebb vagy nagyobb hibád.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztőműsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. a Nomád mai adásában először Kishanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval, egy új kifejezéssel, a szkinimalizmussal ismerkedünk meg.
Ma 2026-ban, tehát a fókusz nem a mennyiségen van, tehát nem a termékeknek a sokaságán, a halmozásán, hanem az, hogy a bőr valós igényeit szolgáljuk.
Majd Varró Zoltán vadászt az üzek kezdődő üzekedési időszakáról és annak közlekedési veszélyeiről kérdeztem.
Sokkal aktívabbak, így van, tehát a nappali órákban is aktívak, és sajnos ebben az időszakban szokott a legnagyobb őzzel kapcsolatos ütközés történni, tehát ezért ebben az időszakban, ahol főleg azokon a helyeken, ahol nyilván vadveszélyt jelző tábla is van, ott pláne óvatosan kell közlekedni.
Adásunk végén Szaniszló Beltelen Séfer, ízutazásunk következő állomása az angol konyha lesz.
Hogyha nagyon le kéne sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a marhahús, a bárányhús, a friss zöldségek, a helyi alapanyagok, illetve hát vannak nyilván olyan dolgok, amik ekte angol brit konyhára asszociál az ember, hogyha megkezdjük például a Yorkshire puding, a Wellington bélszín.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.
Unatkozni sem tudsz. Don't
és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Szia Emese.
Adás előtt beszélgettünk a témánkról, és mondtál egy szót, ez a szkinimalizmus a bőrápolásban. Na hát én erről még nem hallottam, úgyhogy légy szíves, ott meg velem is a hallgatókkal, hogy mit takar ez.
Igen, de amúgy nagyon kifejező maga a szó is, mert igen, ugye a minimalizmus, ez benne van, hogy biztosan valami minimalizmust jelent, ugye, és a skinimalizmus, tehát hogy a bőrről szól, a két szónak az összevonásából keletkezett. És igazából a bőrápolási rutinnak a tudatos leegyszerűsítését jelenti. Tehát ott van a lényeg, hogy ugye biztosan emlékszünk még, amikor így bejött a piacra Magyarországon is a koreai bőrápolási kultusz, hogy ilyen 10 meg 12 lépéses bőrápolásokat hirdettek, hogy ilyen lemosó, aztán megint lemosó, meg háromféle szérum, aztán ilyen, tehát hogy nagyon-nagyon hosszú sor volt. Na most ez már itt nálunk megdőlt. Ma 2026-ban, tehát a fókusz nem a mennyiségen van, tehát nem a termékeknek a sokaságán, a halmozásán, hanem az, hogy a bőr valós igényeit szolgáljuk. Na de, ugye itt jön a csavar, hogy mi legyen az a kevés termék, ami már nagyon jó, tehát fontos, hogy tudjuk a bőrünknek az igényeit. A magát, az érzést, azt mindenki érzi saját magán, hogy száraz, sírosabb, vagy puha, rugalmatlan, ráncos, tehát látni is, meg tapintani is, meg érezni is a különböző állapotokat, hogy éppen milyen helyzetben van a bőr. Hogyha azért nem vagyunk 100%-ig biztosak, érdemes elmenni megnézetni, tehát egy ilyen bőrdiagnosztikát csináltatni egy kozmetikusnál, és akkor maga a bőrápolási rutin, ugye miből álljon nagyjából, tehát mi ez a skinimalizmus, hány lépés kell hozzá. Ugye azt tudjuk, hogy a bőrt le kell tisztítani, tehát mindenképpen tisztítás az kell. A hasminkkel ott is lehet egy lépéses találni, tehát ami lemossa a sminket is, az arcszennyeződéseit is. Utána kell valamilyen kis hatóanyagos célzott bőrápolás, hogyha van valamilyen aktuális problémánk, amit szeretnénk kezelni. Ugye az érett bőrű hölgyeknél, uraknál ott ilyen öregedésgátló szérumok, nyáron érdemes a antioxidáns szérumokat használni, utána hidratálni kell és fényvédőzni. Hát ez 4 termék. Tehát, hogy ez tényleg nagyon egyszerű, de ebben már benne van a tisztítás is. A tisztítás tényleg egy nagyon kímélő, alacsony pH értékű, ugye ilyen bőr semleges tisztító legyen. Az, hogy most ez hab, krém, gélállagú, ez teljesen mindegy, ez egyéni preferencia. A lényeg az, hogy a bőrnek a védő rétegét tartsa tiszteletben, tehát, hogy ne hámlasszuk túl, ne legyen a mindennapos arclemosásban sav, hámlasztóanyag, hogy nehogy megboruljon a bőrnek a felszíni védőrétege, mert ez egy nagyon-nagyon fontos. A hidratálás, ezt szerintem túl sokat nem kell ragozni, mindenféle humektáns, tehát olyan víz megtartó anyag legyen benne, tehát ez nem csak a hialuronsav, hanem egyéb cukorkomplexek, cukorszármazékok, amelyek mind hidratálnak, ilyen vízmegtartó vagy visszapótló anyagok. Ezek szükségesek, és ezen felül ugye a szérumokon és a hidratáláson túl pedig a fényvédelem. Most a fényvédelmet ugye össze is köthetjük azzal, ugye a sminkelésnél beszéltünk így a fényvédős BB krémekről, egy ilyen nagyon minimalista bőrápolásra tökéletesen illeszkedik bármilyen sminknek az elkészítése, nem fognak összeveszni a bőrünkön, de tovább lehet még egyszerűsíteni ezekkel a two-in-one vagy all-in-one termékekkel, hogy a fényvédő is benne legyen, meg a fedőréteg is. Tehát, hogy ezt próbálom itt elmagyarázni, vagy megmutatni, hogy nem a tökéletes bőrnek a hajszolása a réteg, hogy tele legyen a polcunk különböző hatóanyagokkal, mert azért a médiában, akár cikkekben, akár videókban, ugye rengeteg-rengeteg új anyag van, tehát mindig hype-olnak, mindig van valami fókuszban, hogy most ezt használd, azt használd, mit, és akkor hát odajuk adunk ki, hogy tényleg ott van az a 10 féle szérum a polcunkon, vagy krém. Tehát inkább a krémek akár lehetnek összetettebbek is, de attól még maradhat hidratáló, tehát egy hidratáló alapú, egyéb hatóanyagokat is tartalmazó krémek, akkor mondjuk akár egy szérumot is ki lehet hagyni, de most az a tapasztalatom így nyáron, tehát szívesebben használják a hölgyek a szérumot a krémek helyett, mert sokkal könnyedebb állagúak, akár krémes, akár vizes bázisúak, de ugye nagyon lazák, könnyedek, és például arra rávinni egy fényvédős BB krémet, vagy csak magában fényvédőt, tehát nagyon kényelmes viselet biztosít. Tehát ez a skinimalizmus, ez azt is mutatja, hogy a bőrünknek is kényelemre van szüksége. Tehát nem kell túltolni sok mindennel, ahogy az öltözködésben, vagy akár az étkezést is idehozhatnám, hogy valahogy ebben is így egyszerűsödtünk. Tehát Én azt látom, hogy erre van most szüksége az embereknek, hogy próbáljuk meg a külsőségeket így minimalizálni, ne túltolni. Egyébként a bőrnek nem is jó, hogyha túl sok réteget viszünk fel egymásra, mert gátolják egymás felszívódását. Van egyfajta befogadó képessége, egy határa a bőrünknek, és ha 10 féle anyagot tolunk rá egymás után, nem tudja befogadni a bőr. Tehát ott mindig hosszú időket kellene tartani közötte, felszívódjanak, és akkor itt jut eszembe a kozmetikai kezeléseknek az előnye, hogy bezzeg a kozmetikában, a kezelések alatt, mi kozmetikusok azért sok hatóanyagot teszünk a bőre, de ugye itt megvan az ideje, itt azért egy 2 órás egy kezelés, tehát itt mindegyiknek hagyunk elegendő időt felszívódni, és ezért is tud látványosabban mutatni a bőr utána, tehát kiteljesedik, kitelik, és hosszabb ideig tehát a hatása, mert nyilván hosszabb idő alatt több mindent tudunk bejuttatni a bőrbe. De otthon nincs erre szükség.
Érdemes-e időnként váltani egy-egy krémről, mondjuk egy újabb fejlesztésre, vagy olyanra, amiben mondjuk több hatóanyag van, hogy ne kelljen ugye a rétegeket fokoznunk, mégis esetleg szeretnénk más hatást is elérni.
Ez egy nagyon jó kérdés. Az aktuális trend, az mindig követi az újabb felfedezéseket. Tehát mindig jön valami új a piacra. Én nem szeretek rögtön rácsapni egy-egy újra. Érdemes egy kicsit kivárni, hogy mik lesznek a tapasztalatok erről az új termékről. A másik pedig az időjárás, az évszakok változása, a kornak a változása, a bőr állapotának a változása. Tehát ezek mind okot adnak arra, hogy időnként változtassunk a bőrápolási rutinunkon. Most van egy új hatóanyag egyébként, megint itt a fókuszban, került eszembe, de jól beletapintottál, ez ektoin nevű aminosav származék.
És mit tud?
Ez extrém körülmények között élő mikroorganizmusok termelik, hogy megvédjék magukat a kiszáradástól és a szélsőséges hőmérséklettől. És ezt próbálják most így a bőr védelmébe megvalósítani. Ez is egy ilyen első fókusza a bőrápolásnak a hidratáláson túl, hogy a bőrnek ez a kis finom felszíni védő rétege ez minél tovább egészséges maradjon, mert ha ez megsérül, akkor jönnek a különböző fertőzések és hámréteg csökkenése, hámlások, különböző problémák, és ez az anyag csökkenti a bőrnek a vízvesztését, ezt úgy mondjuk szakmai szóval, ez a transzepidermális vízvesztés. Tehát, hogy hidratáltabb marad a bőr, mert nem tud annyi víz elpárologni a bőrből. Tehát most ez irányban folynak a kutatások, hogy valóban mennyire tudja megvédeni a bőrt ez az ektoin nevű anyag, akár az UV-sugárzástól, a bőr hámsejteket a DNS károsodástól, tehát hogy az öregedést hogy tudja még megelőzni, amellett, hogy van egy ilyen bőrvédő, gyulladáscsökkentő, nyugtató hatása. Na, úgyhogy most megint
kíváncsi leszek.
Figyelünk valamire.
Ugye nekünk az idősebb korosztálynak megvannak a megrögzött krémeink, hatóanyagok, nehezen változtatunk. Mégis érdemes nekünk is néha valami újabbat, frissebbet kipróbálni?
Abszolút, javaslom, mert hogy annyira gyorsan fejlődik a kozmetikai ipar, és valóban nagyon jó termékek vannak. Ami a nehézsége ennek, hogy rettentő széles a piac, tehát nagyon nehéz választani. Érdemes, ahol csak lehet mintákat kérni, tehát az legalább annyira jó, hogy megtapasztaljuk egy kicsit a textúráját, az illatát, hogyan szívja fel a bőrünk. Nyilván a hatást nem tudjuk egy mintából letesztelni, de például, ha valaki allergiás, érzékeny egy termékre, az már rögtön egy mintából kiderül, tehát ezekre is gondolni kell, de fontos az, hogy hogyan fogadja a bőrünk, mennyire tudunk azonosulni az illatával, az érzetével. De most a krémek is a könnyedebb irányba mennek. Hát tehát, hogy már nem azok a nagyon testes, sűrű termékek, még akkor sem, hogyha valakinek extrém zsírhiányos a bőre, mert ott is vannak olyan finom növényi olajok, amelyeknél nem ezt a sűrű testességet érezzük, hanem maga a növényi olajoknak az anyaga az, ami gyönyörűen tudja visszatáplálni a zsírhiányos bőrt. Én úgy gondolom, hogy sok pénzvesztéstől kímélik meg magukat a hallgatók, hogyha ezért egy szakember véleménye kikérik, és akkor nem találomra történik a vásárolgatás.
Igen, mondjuk nem a reklám után megyünk, hanem a szakmai tanács után, biztos előrébb viszi a dolgot. Én köszönöm szépen, hogy a skinimalizmus szóval megismertettél minket, és hát be is tekinthetünk, hogy mit akar ez a szó. Fogunk még erről majd beszélgetni. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen én is. Szia!
Nézheted, miként törleszt a sors. Elmegyek, emelem poharam rád. Úgy pezsek, ahogy bennem a szombat esti láz. Ne várj, 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 én nem jövök többé vissza már. Ó, lásd, 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 majd a világ.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban a vadászati szakértőnket, Varró Zoltán. Szia, Zoli!
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Vágjunk bele, megint elkövetkezett az évnek az az időszaka, amikor az őzek megbolondulnak, fogalmazhatom így idézőjelbe, és a szerelem lesz úrá rajtuk, és nekünk kell embereknek észnél lenni az utakon, főleg közlekedésnél, mert elég csúnya baleseteket okozhatnak azzal, hogy elkezdődik az üzekedés.
Így időszak. Van, tehát tulajdonképpen ez az időszak az, amikor a július közepe, július vége, augusztus közepe, amikor a úgymond az őznász zajlik, és tulajdonképpen ebben az időszakban az esetleg addig óvatos őzbakok is útnak indulnak, a hormonok által vezérelve, és sokszor olyan helyeken mennek, elvesztik az óvatosságukat, és esetlegesen nem csak mondjuk a hajnali éjszakai órákban lehet találkozni velük, hanem sokkal aktívabbak, így van, tehát a nappali órákban is aktívak, és sajnos ebben az időszakban szokott a legnagyobb őzzel kapcsolatos ütközés történni. Tehát ezért ebben az időszakban, ahol főleg azokon a helyeken, ahol nyilván vadveszélyt jelző tábla is van, ott pláne óvatosan kell közlekedni, illetve mivel azért egy bizonyos szinten az utóbbi években egy kicsit megnőtt a vadlétszám is, illetve hát gondoljunk a 10 évvel ezelőtti állapotra, mennyi utat építettek azóta, illetve mennyivel több autó jár az utakon, főleg hajnali, éjszakai, esti órákban figyeljünk, illetve számítsunk akár arra is, hogy a nap közbeni órákban is találkozhatunk őzzel.
Itt megyünk területén, melyek azok a leginkább veszélyeztetett szakaszok, ahol kifejezetten nagyobb az őszpopuláció, és itt jobban számíthatunk ilyenekre?
Igazából mindenhol számíthatunk rá, azt kell, hogy mondjam. Itt Borsodban, tehát azokon a részeken, ahol úgymond egy kicsit, mondjam úgy, hogy nagyobb sűrűséggel él az őz, egy jobb minőségi őzállomány van mondjuk a Bodrog közbe, a borsodi mezőségbe, de hozzá kell tennem mondjuk ilyen autóütközés szempontból, mondjuk egy erdei úton is, ahol mondjuk ritkábban fordul elő az őz, de viszont mondjuk keskenyebb utak vannak, nem olyan sok úttal átszűtt, tehát ott is ugyanúgy találkozhatunk vele, tehát nem csupán ezen múlik, illetve a nagyobb balesetek ott szoktak lenni, ahol a sebesség korlátozások nem olyan alacsonyak, és akkor nyilvánvalóan ott a reakcióidő, illetve a fékút is esetlegesen hosszabb, ezeken a részeken meg főleg, tehát sajnos azt is halljuk sokszor a rádióban, hogy mondjuk az autópályára is betéved az őz. Az időszakban még ott pluszba kell figyelni, tehát azért gondoljuk az autópályán, azért nem lassan mennek az autók, és sajnos azok a kerítések, amik elvileg a nyomvonalat hivatottak jelölni, tehát sok helyen alkalmatlanok arra, hogy a vadnak a behatolását megvédjék az autópálya területére, és sajnos ott elég komoly balesetek lehetnek. Itt még annyit elmondanám, hogy kvázi mindenki a saját kárát viseli, még egy olyan próbálkozás is van, hogy mondjuk a kötelező gépjármű biztosítás esetlegesen terjedjen ki a vadütközéses káreseményekre, mert most tényleg úgy van, hogy mindenki úgymond a saját magáért felel, de hogyha van egy olyan tényező, amikor végülis veszélyes üzemek találkozása, hogy úgy mondjam, amikor valamelyik fél részére felróhatóságot lehet bizonyítani, akkor viszont teljesen más a helyzet. Ezekből a vadütközésekből rengeteg bírósági per van.
Ha már megtörtént a baj, akkor mi a teendőnk?
Tulajdonképpen...
Tehát nem tesszük a csomagtartóba az őzet, és visszük
tehát
haza.
Van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha látjuk, hogy az őz elpusztult mondjuk, vagy bármi, egy nyúl is akár, és akkor az autóban nem keletkezett kár, hú de jó, akkor most bedobom a csomagtartóba, és akkor hazaviszem. Tehát ez lopás. Tulajdonképpen az a vad ilyen esetben már a vadászatra jogosult tulajdonát képezi, tehát ez lopás, és akkor, hogyha olyan kár is van, tehát anyagi jellegű kár, ne adj Isten valami személyi sérülés is, tehát mindenképpen, hogyha a további konfliktus elkerülése véget, nagyon hasznos és jó dolog is, azt mondom, hogy kell is, tehát hogy a rendőrséget értesítse az autóvezető, akik a helyszínen fel tudnak venni egy olyan jegyzőkönyvet, hogy a későbbiekben egyértelműek lehetnek az ott bekövetkezett, illetve látható dolgok, tehát ott egy helyszínelés van, akkor mindenképpen meg tudják azt a későbbiekben is konkretizálni, hogy tulajdonképpen mi történt, mert különben egyéb esetekben mondjuk egy bírósági eljárás során ezekből szokott a legtöbb gond lenni.
Vaddisznó és őszkáról hallunk a legtöbbet, te most itt említettél nyulat. Mi lehet még?
Hát sajnos mondjuk róka, a szarvas. Tehát minden szarvas. Lehet tulajdonképpen. Tehát a róka az mondjuk olyan, hogy azt általában, főleg ebben az időszakban, amikor mondjuk rokkölyök, róka, bambán próbál átmenni az úton.
Hát sok sajnos esetben, ők húzzák a
rövidebbet. Igen, de annyi szerencse van, hogy tulajdonképpen egy kisebb tömegű testről van szó, akkor a kárt talán nem tud csinálni, de mondjuk tud, hogyha a jelenlétével egy egység miatt akármi is lehet tulajdonképpen ebből, de sajnos vannak olyan, amikor mondjuk egy nagyobb testű, akár 200 kilót meghaladó tömegű, mondjuk akár egy szarvassal ütközik egy autó. Tehát azokon a helyeken, ahol főleg az őszi időszakban, szeptember vége felé, délibb megyékbe, hamarabb is, amikor a szarvasbőgés ideje van, ott is szintén megvan az, mint ugyanígy most az őzeknél. Tehát a hormonok egy kicsit megváltoztatják az állatoknak a idézőjelbe működését, a viselkedését, és abban az esetekben akár ilyen is előfordulhat, hogy mondjuk szarvassal ütközik az autó, az viszont az mindig azért egy nagyobb anyagi kárra.
Hát akkor körültekintően óvatosan, avagy veszélyjelző tábláknál, mindenképpen lassan, ott is, de ott meg pláne, és főleg most ebben az időszakban, az elkövetkezendő egy hónapban, mert hogy bármikor, bárhol előbukkanhat egy ősz.
Nagyobb mennyiségben fordul elő tulajdonképpen ez a vadfajunk, és már csak ez olyan helyeken is előfordul, ami nem csak a lakott területektől távol esik, hanem akár közelebb is, tehát mindenhol óvatosan kell.
Még csak egyetlen egy kérdésem van, nem ezzel kapcsolatban, ez egy másik felvetés, ugye hetek óta kánikula van itthon, nyilván ezek a vadon élő állatok nincsenek ehhez hozzászokva. Mennyire viseli meg őket, vagy hogyan tudnak védekezni, vagy védeni őket, például a vadászatra jogosultak?
Tulajdonképpen ebben az időszakban azok a vadászatra jogosultak, akik tényleg a helyes gazdálkodás szerint és szívből gazdálkodnak ezekben az időszakban, ha igazából tényleg nincsen egy olyan természetes hely, ahol mondjuk folyadékhoz, vízhez jut a vad. Ezekben az időszakokban mesterséges itatókat, mesterséges dagonyákat alakítanak ki. Ha tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban azért ez megfigyelhető egy olyan migráció, tehát a vad elvándorol ezekről a részekről. Tehát azokon
víz,
a rész,
olyan
tehát
helyet a rá, víz így van.
Tehát vannak olyan részek Bükkben és Zemplénben is, ahol tulajdonképpen mondhatni, hogy majdnem eltűnt a vad. Tehát vannak olyan vadfajok, ami szinte mondjuk egy őz, majd hogy nem a vegetációs vízzel is, amit a növényekkel felvesz, szinte majdnem beéri, de vannak olyan vadfajok, mondjuk disznó, szarvas, ami mondjuk dagonyázik is, és szükséges ahhoz, hogy tehát inni tudjon. Tehát ezek a részek, ahol tényleg se egy patak is, most azért halljuk, azért sok kisebb vízfolyás, patak, dagonya teljesen ki van száradva sajnos. Tehát ezekről a vad azért elvándorol, és mondjuk ezt az elvándorlást is megakadályozzuk, illetve a túlélését segítsük, illetve mondjuk apró vadas területeken főleg, ott ezeken a részeken mesterséges itatókat, illetve dagonyákat létesítenek, itatóhelyeket létesítenek.
És akkor ezt folyamatosan feltöltik.
És akkor így van, tehát ezekben az esetekben mondjuk sokszor, hogyha mozaikszerűen egy területen több helyen úgy létesítenek itatót, hogy akár hogyha a keréknyomokba vagy valami olyan mélyebb részeket megtöltenek vízzel, ami egy pár napig biztosítja az innivalót a vad részére, azzal már rengeteget tudtak tenni, hogy életben maradjanak, illetve átviseljék ezt a forróságot, meg nyilván ezekben az időszakokban is, tehát a vad viselkedése is változik. Sokszor elsősorban nem az ennivalót keresi, hanem az innivalót keresi.
Hát úgy, mint mi emberek, mert ebben a nagy melegben szerintem
van,
nálunk
nem
is
olyan
elsősorban.
Aktív, nem mozog, illetve ilyenkor azért éjszaka mozog. Tehát most például az üzekedés idején volt már egy pár év olyan, amikor tényleg a máskor, akár nappal is aktív őzek tényleg ebbe a melegbe, inkább az éjszaka zajlott az üzekedés, tehát sokszor sokat nem lehetett látni belőle, mert a hűvösebb éjszakai órákba aktivizálódtak.
Értem. Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezt a sok új infót. Én jó munkát, jó pihenést kívánok neked ebbe a kánikulában, és jövő héten újból várlak. Szia!
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne haja, szeretném jobban, szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s alap éppen napremetig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket, szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s alatt éppen naplemetig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk, Szaniszló Berci. Szia Berci, szép napot kívánok neked!
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Most egy nagyon érdekes konyhával fogunk foglalkozni itt az ízutazásunk során, mégpedig egy szigetországba megyünk, Nagy-Britániába. Az angol konyha az, ami mai nap terítékre kerül. Mi a legjellemzőbb az angol konyhára?
Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Az angol konyhát nagyon-nagyon-nagyon sokféle dolog határozza meg, és határozta meg a történelem során. Nem lehet azt kijelenteni úgy, hogy az angol konyha a legjellegzetesebb, hanem ami meghatározta az angol konyhát. Tulajdonképpen a rómaiaktól kezdve utána volt a norman hódítás, és utána voltak a gyarmatosítások. Az angoloknak rengeteg gyarmatuk van. Teszem azt például az indiai kontinens, Ázsia, és az innen jött befolyások, Amerika, ugye, amit onnan hoztak át, és még sorolhatnám nagyon-nagyon sokféle. Igazából a paraszti konyhától tényleg elkezdve a fine diningig minden meghatározza. Hogyha megnézzünk például egy adást ezen a méltán híres Paprika nevű tévécsatornán, egy angol séf például úgy készíti az indiai csirkeételt, mint hogyha az neki az anyukát tanította volna, és ez olyan hagyományos lenne. Az angol konyhát az nagyon-nagyon sok minden határozta meg. Angliában mondjuk elutazunk, akkor ott is régióként és területenként változik. Tehát valahol nagyon híres a bárányhús, valahol nagyon híres a marhahús, valahol nagyon híres a csirke, valahol nagyon híres a zöldségtermesztés. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a helyi termelőkre, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy angol és brit alapanyagokat használjanak. Adott esetben teszem azt, egy almatermesztőt, egy birkatenyésztőt, egy fűszernövénytermesztő embert, és igazából erre helyezik a hangsúlyt, mind a mellett, hogy rengeteg minden része a konyhájuknak. Tényleg végtelen meg egy az angol konyhának a alapanyag felhasználása. Hogyha nagyon le kéne sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a marhahús, a bárányhús, a friss zöldségek, a helyi alapanyagok, illetve hát vannak nyilván olyan dolgok, amik ekte angol brit konyhára asszociál az ember, hogyha megkezdjük például a Yorkshire puding, a Wellington bélszín, a shepherd's pie, ami ugye egy ekte brit étel, a fish and chips, az eredeti fish and chips, ugye ezt a street food, amit ugye újságpapírban adtak ugye annak idején. Nem nevezhetsz mindent ugye fish and chipsnek, mert az angolok azt úgy találták ki, hogy. És akkor befolyásolt, ott vannak a skótok, az írek, jöttek a különböző befolyások, de nagyon összetett és nagyon-nagyon változatos az angol konyha ebből a szempontból.
Mik azok az ételek, amelyeket ki lehet emelni, hogy ez tényleg ekte angol?
Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy angol, vagy brit, mondjuk ha azt mondjuk, hogy egy irlandi ürügújás, egy Irish stew, ugye ez a ragu, vagy akár tényleg a fish and chips, amit említettél, hogy sült krumpli, egy sörbundással, kizárólag szigorúan angol sörrel, sörbundás és kizárólag tőkehal, ugye az eredeti fish and chips szerint a tőkehalból készült, ahhoz egy mashi peas, ahogy ők mondják, ez a borsópüré, egy mentás borsópüré, és egy nagyon finom ilyen csemeguborkás majonéz, az egy ekte angol és brit fogás, vagy ha meg kéne említenem, az angol reggelit, nagyon-nagyon híres, és már elterjedt egész Európában, nem csak Európában, hanem a világon, az angol reggeli, amihez ez a hagymás bab, kolbász, egy kis békön, egy tükörtojás, egy pirítós, és ez egy ilyen, bárhova megyek, és az angol reggeli, az mindig egy kiemel dolog, vagy például ezek a piték, amiket nagyon szeretnek, húsos piték, vagy a shepherd's pie, amit úgymond ugyanilyen fordításban ugye az juhászok pitéjé, ugye úgy hívják, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon gazdag húsos, zöldborsós ragú, és tulajdonképpen egy burgonya pürével van lefedve, egy kis sajttal megsütve a tetején, ez is egy ekte angol és brit nagyon-nagyon finom étel, de tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy egy csirke tikka masala, az egy indiai befolyású csirkeétel, de az angolok csinálják állítólag a legjobban, mert hogy annyira tökélyre fejlesztették az indiai bevándorlók és a gyarmat miatt, hogy igazából azt is angolnak mondanám. Úgyhogy azt mondani, hogy ekte angol, az talán csak a Yorkshire puding, meg a bárányhús. De a többi az mind a befolyás által, de ők fejlesztették tökélyre.
néhány adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy az étkezési szokások. Említetted ezt az angol reggelit, gondolom azért ilyen gazdag, mert utána esetleg később ebédelnek, vagy csak szendvicset ebédelnek, ha emlékeim nem csalnak, és a főétkezés náluk azért inkább a vacsora, amikor összegyűl a család, főt ételt esznek.
Igen, hát az angol reggel ugye nem véletlenül olyan kiadós, ahogy elindulnak reggel, megeszik azt a jó kis kiadós angol reggelit, elmennek munkába, majd egy kis laza ebéd, akár teszem azt egy fish and chips az utcán, vagy egy bármilyen street food, amit ugye a bevándorlók vagy a gyarmatok révén ugye átvettek, mint szokás. Ezek a street food ételek, jövök, megyek egy kis aktatáskával a kezembe, és eszek valamit az utcán. Az 5 órai teja, az szigorúan, megülünk egy picit, és aztán a vacsora, az legyen egy tál étel, egy családias, meleg hangulatban elköltött vacsora, de igen, talán a reggel és a vacsora az, ami náluk a legfontosabb. Az ebédre annyira nem fektetnek nagy hangsúlyt, mert valószínűleg emiatt, hogy jönnek-mennek. Nyilván ez nem érvényes az éttermi gasztronómiára, tehát ott azért annak is megvan a hagyománya, tehát csúcsminőségű éttermek vannak, tehát a világ legjobb étterme például 3-szor lett angol, amit megválasztottak, a Heston Blumenthalnak az étterme, a Feddák nevű étterem, tehát azért csúcsgasztronómiában is azért élen haladnak az angolok, de talán, hogyha étkezési szokásokat kell említeni, akkor a reggel és a vacsora, ami meghatározó.
Szerintem ez egy rendkívül jó dolog az, hogy a helyi termelők által előállított termékeket, de ez a zöldség, hús, gyümölcs, gyümölcsből, illetve zöldségből készült, feldolgozott termékeket használják a konyhájukba. Ebből is adódik, hogy például a desszerteik, azok nagyon sok lekvárt tartalmaznak. Beszéljünk a levesekről. Egyáltalán levesfogyasztó nép a brit, vagy csak egy ilyen fogás az étlapon?
Vannak leveseik, de az igazából nem úgy mondanám, hogy igazából legte angol, hanem például skót és ír befolyásnak köszönhető. Ugye a marha és a bárány tenyésztésből adott, méltán világhírű az ír és a skót marha és a bárány tenyésztés. Ebből adódóan vannak nagyon finom gazdag leveseik, mint például az illatdűrű gulyás, amit ugye ma már nem gyakran készítünk itthon, megtanultuk annak idején az iskolában, de ma már nem nagyon készítjük, ott még mindig méltán híres, de inkább ezek a ragú és inkább ilyen egytálétel jellegű dolgok az, amik meghatározóak. Leves frontján annyira nem erősek szerintem az angolok.
A steak az egy angol étel, és hát ők hogyan fogyasztják, milyen változatokban?
Tulajdonképpen a steaknél megkülönböztetünk ugye többfajta sütési fokozatot. Ezeket meghatározták nagyjából egy nagy egységes skálán, hogy milyen makőmérsékleten hogyan fogyasztjuk a steaket. Medium, medium rare, ugye ezek nyilván nem véletlenül angol kifejezések, tehát onnan ered, hogy medium, medium rare, well done, de már most elterjedt például a blue, amikor csak tényleg csak egy pici kerget sütsz a húsra, és belül teljesen nyers és hideg a marha hús. Az angoloknál előszeretettel fogyasztják a húsokat, nekünk közép-európai szemmel viszonylag nyers formában. Náluk azért nagyon jó minőségű marha és bárányhúsok vannak. Valószínűleg azért terjedt el ez, mert egészen más minőséget fogyasztanak ott helyben, mint mi.
Hogyha olyan félig átsült húsokról beszélünk, akkor esetleg a zöldségeket is így fogyasztják, félig roppanós, tehát nem ilyen nagyon megfőzött, hanem hogy csak éppen, hogy kap egy kis tüzet, és már lehet is fogyasztani?
Nagyon-nagyon változatos a zöldség felhasználásuk. Én nagyon sok műsort láttam, és nagyon sok ilyen dokumentumfilmet láttam az angol termelőkről és zöldségtermelőkről, piacokról, és tényleg a világon tényleg kimagasló minőségben termelik és fogyasztják a zöldséget, és azt gondolom, hogy ennek hatására, hogy ilyen jó minőségű zöldséghez is változatosan, tehát az éghajlatuk is lehetővé teszi, hogy minden évszakban a lehető legjobb minőségű zöldséget tudják előállítani. Nem hőkezelik túl, és nem akarják túl főzni, túl párolni, túl sütni, hanem éppen csak, és megtartsák a zöldségeknek ezeket a frissességét, roppanóságát és élvezeti értékét, pont azért, mert tényleg kiváló minőséget tudnak előállítani.
Tészták, tésztaételek, desszertek.
Az édesség és desszert kínálatban, és a cukrász vonalon, ha már csak Angliát nézzük, nem egész Nagy-Britanniát, ők megmaradtak ezen a hagyományos és idézőjelben paraszti és házias vonalon, tehát ezek a gyümölcsös piték, ugye ahogy említettük a zöldségeket, hogy nagyon jó minőségű zöldségeiket vannak, és nagyon jó minőségben tudják termelni, ugyanúgy a gyümölcsöket is. Tehát csodálatos almáik, csodálatos szilvájuk, csodálatos körtéjük, nagyon-nagyon finom szőlőjük, és minden gyümölcset véghajlatnak megfelelően nagyon-nagyon jó minőséget tudnak, és erre építették nagyjából fel a cukrász hagyományaikat. Gyümölcsös piték, egy nagyon finom tészta, egy omlós tészta, és ebből akár tényleg a végtelen meg az egy, amit a gyümölcsökkel tudnak varázsolni. Vannak ugye az öt órai tea miatt ugye a kekszek, ezek az angol teakekszek, ezek ugye nagyon elterjedtek, az omlós sütemények, de azt gondolom, hogy nagyjából amit mi nagymamánál megszoktunk, ezek a gyümölcsös piték, akár gyümölcsös kevertészták, piskóták, stb., de a gyümölcs az, ami meghatározza a cukrászatukat.
Az italok, tehát az angol sörök, ugye azt ismerjük, hogy sötét színű sörök, illetve hát a megtalálható viszkik, és...
Tehát valószínűleg senki a világon nem fogyaszt több sört, mint az angolok, írek és a skótok. A skót viszkit, azt nyilván, meg az ír viszkit, azt említeni se kell, mert az méltán világhírű. A leghíresebb és talán a legesleg finomabb viszkik azok onnan jönnek. Az, hogy az angol sör, ez a stout és a Guinness, ugye, amit meg kell említeni, az íreknek a Guinness, ugye ez a fekete sör, hát nem nagyon tudnék híresebb és jelentőségteljesebb italt, mint az ír viszki, vagy a skót viszki, vagy az angol sör.
Kedvenc angol étel?
Hát egy jó fish and chipsre mindig kapható vagyok. Mi is szoktuk itt készíteni az étteremben. Igyekszem hozni a hagyományos angol vagy brit fish and chips vonalat. Nem mindenkinek ízlik, tehát azért ebben a bundában nincsen tojás. Ez egy ilyen keményítős, lisztes, és csak sör, keményítős, liszt és fűszerek keveréke. Egy pici curry por, amit szoktunk, azt nagyon-nagyon kedvelem. Talán a legjobb minőségű tőkehalat használjuk, amit lehet kapni a piacon. És csinálok hozzá egy nagyon finom mentás zöldborsó pürét, és steak burgonyával, és hát igyekszem hozni ezt. Ez egy nagyon-nagyon jó ét. Illetve hát egy jó angol reggeli, amit, hogyha olyan helyen járok, és lehet választani, akkor az angol reggelit azt mindig preferálom.
Köszönöm szépen, hogy így nagy vonalakban elkalauzoltál minket az angol konyha rejtelmében. Nyilván ez a felsorolás, vagy ez a beszélgetés, ez nem tudta felölelni azt teljesen, ami erre konyhára és a gasztronómiára jellemző, de hát majd még folytatjuk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy ránk szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Gazdává átalakuljak a vendégség, után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.
átszolni az fáj. A változás szűk száján átcsúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte. Fészkét, kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kér. Mondd, hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép a napon.
volt, akit elhitték. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől.